megrebegtette a szárnyait készen rá, hogy kihasználva a kedvező fuvalatokat felszálljon a levegőbe. Egy csapásra megfeledkeztem Sheridanről, talán még a vérfarkasról is lapos pillantást vetettem az izgága sárkányra, aztán aggódva megfogtam a kezét. Meleged van, Monika. Tényleg? Ma, mintha még füllettebb lenne az idő, mint tegnap, vagy az éjszaka. A sárkány összecsukta a szárnyait, és szemrehányó pillantásokat vetett rám. Mit akarsz ezzel mondani? Semmit az égvilágon. Csak kora gyerekkorom óta érdeklődöm az orvos meteorológia iránt. Egyáltalán mi az? Nagyon érdekes modern tudomány azzal foglalkozik, hogy az időjárási tényezők miképpen befolyásolják az emberek egészségét. Vannak bizonyos esetek, amikor az egyszerű halandó nem is sejti, micsoda veszélyek leselkednek rá. Konkrétan? Például bizonyos füllett késő tavaszi napokon, a téli időszakban immunológiailag legyengült szervezet egyszerre hatalmas dózisokat kap az ibolyántúli sugarakból, a pollenekből, és a többi veszélyes, rendkívül veszélyes periódus. Monika ismét megvakargatta az orrahegyén virító szeplőt. És lehet tudni, kikre jelent elsősorban veszélyt az ilyesféle időjárás? Amennyire vissza tudok emlékezni, a barna bőrű, barna szemű, mégis enyhén szeplős egyedekre, azokra meg különösképpen, akiknek az orrára is jut egy-két pötty belőlük. Önkéntelenül is az orra hegyére nyomta a mutató ujját. Mint például én. Nem akartam személyeskedni, és megijeszteni sem szeretnélek. El tudom viselni a veszélyeket. Hogy értetted például azt, hogy a pollenek, meg mit tudom én? Azt hiszem, a te esetedben nem erről van szó. Hát miről? Úgy érzed, meleg van ide bent? És odakint is? Hát hogy ne érezném? Nem akarok beavatkozni a dolgaidba, de azt hiszem, alaposan túlöltözted magad. Úgy értem, nem alkalmazkodsz a kinti hőmérséklethez. Meglepett képet vágott, és egészen kicsit feljebb húzta a térdén a köppenyét. Ez túlöltözés, hiszen csak egy vékony selyem köppeny van rajtam, és alatta is alig valami. Mi? Csak egy kis, de mi között hozzá? Kizárólag orvos meteorológiai szempontból érdeklődöm. Az más. Akkor megmondom. Csak alul van valami rajtam, bár az is, hogy úgy mondjam, nem is azzal van a baj. Hát mivel? A köpenyeddel. De hiszen vékony sejem. A szakember gőgével nevettem el magam. Az amatőrök, vagy ami még rosszabb, a dilettánsok magabiztossága természetesen fogalma sincs róla, hogy egy ilyen úgynevezett vékony seje mennyire az ellenséged lehet. Ilyet, és egyúttal elgondolkozó képet vágott. Ellenségem? Még soha nem hallottam. Figyelj csak rám, mondtam türelmesen. Gondolj az ejtőernyőre. Miért éppen arra? Mert valaha az ejtőernyőket is hernyósejemből készítették. A hernyósejem maga a megbízhatóság. Na látod, ejtőernyőnek, de nem köpenynek. Nagyon nehezen ereszti át ugyanis a friss levegőt, az ultraibolya sugarak viszont úgy átsuhannak rajta, mint a fecskék a nyitott konyhaablakon, sőt, a hernyósejem kifejezetten ultraibolya sugárcsapdaként működik.
Azt hogyan csinálja?
Átengedi a sugarakat, aztán ruha alatt tartja őket.
Meddig?
Éppen elég ideig ahhoz, hogy kifejtessék káros hatásukat.
És mit kell tennem ahhoz, hogy megszabaduljak ettől a nagyon káros hatástól?
Amilyen gyorsan csak lehet, le kell vetned a köppenyedet. Nagy, barna, őzike szeme, tel is tele volt csodálkozással. Annyira, hogy lassan már kezdett kicsordulni belőle.
Levetni, hiszen az előbb mondtam, hogy nincs alatt a jószerével. Különben is, hogy képzeled? Egy egyedülálló nő, egy egyedülálló férfi szobájában köpeny és izé, felül semmi, ugye, és alul is alig,
de hiszen üzlettársak vagyunk.
Na, igen, mondta elgondolkodva. Ez némiképpen befolyásolja ugyan a dolgot, de mégis. Tudod, milyenek az emberek?
Muszáj megtudniuk.
Hát, nem muszáj.
Van egy kompromisszumos javaslatom, rikkantottam el magam, mint aki hirtelen rájött, hogyan kell Kolumbusz tojását megállítani az asztalon. Leveted a köpenyedet, és bebújsz az ágyamba, hogy könnyebben megtárgyalhatjuk Sheridan dolgát is. Nem vagyok kitéve, sem te, sem én az ibolyántóli sugaraknak sem.
Hát tulajdonképpen elfogadható javaslat, de nehogy azt hidd, mivel az elmúlt éjszaka megtörténtek bizonyos dolgok, most azért jöttem, hogy...
Szívem elé kaptam a kezem, és felháborodottan felsziszentem. Isten őriz! Én már el is felejtettem.
Hunyd be a szemed egy kicsit, kérlek.
Engedelmeskedni akartam, de mielőtt még megtehettem volna a köpeny, és rajta lévő sárkányok, harsány szárnycsattogtatás közepette felemelkedtek a levegőbe, később pedig már azért nem ment a szemhunyás, mert valami szempillaféle odaszorult a szemhéjam és a szemem közé. Monika nyelt egy nagyot, aztán felcsuklott a hangja.
Most mit nézel?
Ez csak üzlettársi nézés, nyugtattam meg. Bújj nyugodtan az ágyba.
Szempillantás alatt a vékony, kellemesen hűvös takaró alatt termett.
Nem tudom miért, de a pehely paplanról akaratlanul is a Himalája vidékének domborzati térképe jutott az eszembe. Nyugodtan az ágyam szélére telepettem, közben észrevétlenül lerúgtam az edzőcipőm, mert abban meg valami kavicsféle nyomta a lábam. Térjünk csak vissza Sheridan dolgára, javasoltam. Ha egész nap mosolyog, az annak is a jele lehet.
Ne sütök, kérlek, nem hallom, mondta félkönnyikre emelkedve. Mi van Sheridan mosolyával?
Megmagyarázom.
Még most sem hallom.
Hangosabban nem kiabálhatok, hiszen a falnak is füle lehet.
Gyere talán közelebb hozzám.
Engedelmesen közelebb hajoltam, aztán fellebbentve a takarót, mellé csúsztam.
Hé, mit csinálsz, Jézusom? Vidd innen a kezed, hiszen a hallásommal van baj, nem a... Nagyon szépen kérlek, vidd innen a kezed. Annyira nincs melegem, hogy még azt is... Azt kérlek, ne! Megígérted, hogy Jézusom, most már ne vidd el a kezed. Leslie, nagyon kérlek, ne vidd el a kezed. Most már kérlek, gyere még egy kicsit közelebb hozzám. Istenem, már nem is érdekel annyira Sheridan. Örökké itt akarok maradni veled, és fütyülök a hülye vigyorgására.
A sárkány a földre hullott köpenyről, csodálkozva rám bámult, aztán becsukta nagy, kerek sárkány szemét. Fél óra múlva Monika kiúsont a fürdőszobába. Gyorsan kihasználtam az alkalmat, és felhúztam a cipőmet. Éppen akkor jött vissza, amikor a zsinórjával bíbelődtem.
Hova sietsz?
Kérdezte megütődve. Hiszen még meg sem tárgyaltuk a tennivalókat. Éppen arra gondoltam, hogy utána nézek Sheridannek.
Előbb gyere csak vissza.
Mónika, én...
Ki magyaráztál, hogy mennyire veszélyes a köpenyem?
Én, de...
Ki adta a tanácsot, hogy a legjobb lenne, ha belebújnék az ágyadba?
Az is én voltam, de...
Akkor gyere ide mellém.
De hiszen felhúztam már a cipőm. Elég nagy fiú vagy ahhoz, hogy levest, és még egyszer felhúzd. Mit tehettem volna? Lerúgtam az Adidast, visszamásztam mellé, és ismét repülésre kényszerítettük a sárkányt, amíg csak félholtan a szőnyegre nem hullott. Miután Monika sárkányos köpenyében visszasétált a szobájába, felöltözködtem, és Szegál fiolájával a zsebemben elindultam a falu felé. Kellemesen lágy délután volt, közel sem olyan meleg, mint odafent a szobákban. Néhány pillanat erejéig Monika képe bukkant fel előttem. Vajon levetette ismét a köpenyét? Aztán arra a kis kék virágokkal díszített akármire gondoltam, ahogy az elmúlt néhány óra során többnyire a párnám alatt pihent, és úgy éreztem, a közeledő alkony ellenére is hirtelen megemelkedett körülöttem a hőmérséklet. A falu délutáni álmát aludta, még a kutyák sem ugattak meg, ahogy végig lépkedtem a főutcán. Max Kunz annak ellenére,
hogy alig ha nem, délutáni szendergéséből vertem fel, szívélyesen fogadott. Felém lökte hosszú karját, és örvendezve szorongatta meg a kezem. Mi a helyzet odafent? Kellemes az idő, kellemesen meleg. Levetett a csiptetőjét, és megtörölgette a zsebkendőjével. Már gondoltam is rá, hogy felnézek önhöz. Mindig szívesen látom egy viszkire. Visszatette a csiptetőjét az orrára, majd gondterhelten nézett rám. Nem tudom, ez a legalkalmasabb idő a viszkizésre. Az előbb azt mondta, kellemesen meleg az idő, csak nehogy túlságosan forró legyen nagyon hamar. Kinézett az ablakon, majd a fenyegetően hallgató házakra mutatott. Fogytán a türelmük. Elhatározták, maguk veszik kézbe az ügyet. Annak pedig nem lesz jó vége. Tud valami konkrétat? Azt hiszem, éjszaka felmennek a penzióhoz. Jó lenne, ha vigyázna magára. Majd vigyázok, ígértem. Addig is megtenne nekem egy szívességet. Ha telefonálni, akkor csak telefonáljon. Ezúttal másról lenne szó. Előhúztam a zsebemből a szegától zsákmányolt fiolát, és a markába nyomtam. Kunc megforgatta az ujjai között, aztán fény felé tartotta. Mi ez? Fogalmam sincs róla. Tehát állapítsam meg. Gondoltam, addig sétálok egyet. Kunc kipislantott az ablakon, majd egy karosszéket húzott elém. Üljön ide le, tessék, itt van egy méregkönyv, tanulmányozza addig. Ha csak nem túlságosan bonyolult a vegyület, fél óra alatt készen vagyok vele. Tud valami közelebbit róla, ami esetleg megkönnyíthetni a vizsgálatot? Haboztam egy pillanatig, aztán úgy döntöttem, nincs miért elhallgatnom elől a lényeget. Azt hiszem, fecskendőbe töltik, és sűrített levegővel működő pisztolyból lövik ki. Kunc arca felderült. Ez szerint vagy nyugtatószer, vagy olvasgasson csak. Becsattad mögötte az ajtó. Világéletemben csodáltam a mérgeket, így aztán nem is kellett megerőltetnem magam, hogy nekiálljak az első cikknek, amely egyfajta latin-amerikai nyílméreg hatásmechanizmusát taglalta. Elmélyülten szemléltem az illusztrációként mellékelt döglött vízidisznót, melyet néhány csepp méreg változtatott disznó döggé. Éppen bele akartam fogni a második tanulmányába, amikor megzörrent az ajtó, és Kunc dugta be a fejét a nyíláson. Hát jönne egy pillanatra! Mivel 3 éve megfordultam már néhányszor a patikus laboratóriumában, nem lepődtem meg az asztalokat borító lombikok és rejtelmes kinézetű üveggömbök tömegén. A sarokban gázláng égett, középkori alkimisták műhelyére emlékeztetve. A legközelebbi asztal sarkán félig kinyomott